Hatodik fejezet. Lőcseváros gyászban van. Lőcsevárosában villámként híre futott a nevezetes vadászatnak, melyet késő emberöltők is akként emlegetnek, hogy elesett benne egy szarvas, egy kutya, egy nyúl és egy bíró. Kadulik, a városi kapuőr, aki szánért jött haza, és a villikuszt, a városi gazdát kereste az egyes borívó helyeken, hogy fogasson be, tele lármázta az utcákat. Meghalt a bíró, megölte a bírót a viceispán. Leesett a város koronája. Sírjatok, lőcseiek! Lőn nagy felháborodás és zűrzavar. A házak önteni kezdték az embereket, kik nagy csapatba gyülekeztek a városháza előtt, riadtan, sápadt arcokkal. Mi történt? Hogy a bírót ölték meg? Hol? Ki? Mikor? Miért? Hogy? Soha még püspök szava se volt oly becses és nagy horderejű, mint most egy hitvány kapuőré. Aki azonban nem ért rá sokat lefegyelni, hanem futott-futott kocsmától kocsmáig, míg végre megtalálta a villikuszt, Unglád Kristóf uramat a pacsirtánál, egy kupa szerednyei bor mellett nagy disputába keveredve a megyei várnaggyal, ki is halván a kapu őr lihegve elmondott szavait felkiáltott. Te Kadulik, te részeg vagy! S felugorván, hogy pofon üsse, amint az ütéshez meglendíté karját és felső testét, ő esett végig a padozaton, amiből kisült, hogy ő a részeg. Az utcán ez alatt tanácstalanul, bizonytalanságban hullámzott a tömeg, egymástól kérdezősködve. Megriadt szenátorok és patríciusok gyülekeztek a város házára díszes bundákban. Az árkádok alatt olyan volt a tolongás, hogy egy lakatos inas gyereket valóságosan agyongázoltak. Némelyek a Pixadárius után szaladtak, más csoportok ellenben kivált a fiatalság, kifelé igyekezett a város kapuján. Egy fiatal embere közben lóra ült, és csak nagy nehezen tudott keresztül hatolni a sokaságon. Majd mindjárt hozok én hírt, szólt le az ismerősöknek. Csinos délceg legényke volt, valódi száz típus, hullámos szőkefürtök omlottak le a piros leffentyűs nyest kalpag alól. Sötét zöld vámmeszt viselt, kockás dobin ujjakkal testhez álló zsinórtalan nadrágot, alacsony szárú sárga csizmát. A vámmeszt fölött panyókára vetett rókával bélelt, szexi nő német köpenyeg egészíté ki a ruházatát. A fiatal Fabricius, mondták. Jól üli meg a lovat, jegyezték meg, akik utána néztek, amint kiútván az ember áradatból megindította a vasderest. Sokan még nem hitték, üres hír lesz az egész, valami gézengúz naplopó akarja felültetni a várost. Kimerni lőcse bíráját bántani, lehetetlenség az. De íme egy szán vág magának utat most, benne ülnek Gosznovicer és Brünek tanácsnok uraimék, a másik után a következő szánon pedig fáklyákkal ellátott hajduk csörtetnek el lóhalálában. Istenem, Istenem, hát mégis igaz lesz. Az őrtoronyban a stadt fejfer dobolása és kürtrivalgása hangzik fel. Ez a napnyugtát jelenti a kulcsos város kapui bezárandók. Egy csoport megkaparintotta valahol Kadulikot. Mindenki Kadulikot akarta hallani. Óriási tolongás támadt körüle. A turzóházból hamarosan kihoztak egy asztalt. Arra állították rá Kadulikot, hogy beszéljen, de Kadulik már akkor annyira el volt rekedve, hogy az édesanyja se értette volna meg a szavát. Csak jelekkel mutogatta, hogy Kampec a bírónak, s hogy a golyó hová ment, meg az öklével, hogy honnan jött. Az est leszállt apránként, némi köd is volt. A Sejbenhegy felől hideg, metsző szél kezdett fújni, de azért a tömeg nem akart oszlani. A kóvágó hírek, melyek egyre változtak, kibővültek vagy átmódosultak, folytonos feszültségben tartották az idegeket. A városház tanács termében megvilágosodtak az ablakok, oda gyülekeztek a szenátorok és patríciusok ebben a szokatlan órában, de ott se tudtak semmi bizonyosat. Végre megint lódobogás hallatszott a távolból. A fiatal Fabricius jön vissza. Ugyan hamar megjárta az utat. Nem csoda, torony irányában ment, el lehetett kerülnie a Sejben és Tárlik közti völgyben kanyargó hosszadalmas országutat. Élénk mozgás támadt mindenfelé, míg végre előnyargalt, párolgó, tajtékos lován, és az összeverődött csoportnál megállott. Halljuk, halljuk! A hír igazat mondott, kiáltá Fabricius messze hallható csengő hangon. Lőcse város bírája megvan halva. Tompa morgás hömpölygött végig a sokaságban. Egy-egy üvöltést a maga zúgásával olvasztott össze a szél, csak némelyik volt kivehető értelem tekintetében. Na, szépen kezdődik az esztendő. Megvan a város gyalázva. Ki ölte meg? Hogy történt az eset? Halljuk, halljuk! A görgei alispán kutyája átszaladt a lőcsei területre. A bíró lelőtte a kutyát, az alispán pedig erre lelőtte a bírót. És mi lett az alispánnal, rivalt közben egy pár hang. Haza görgőre menekült a gazember, felelte a fiatal Fabricius szenvedélyesen. A fölháborodás orkánja tört ki el. Szégyen gyalázat, hiszen a többieknek is volt puskájuk. Kik voltak még ott? Kik azok a gyávák? Nevezd meg őket, Fabricius! Az ifjú azonban úgy látszik nem akart belemenni a továbbiakba. Helyet, helyet kiáltást érdeivel megszorítá lova lágyékát, hogy odább lépegessen a városháza felé. De ebben a pillanatban egy kéz megragadta lova zabláját. Na mi az, förmet rá Fabricius meglepetve. Ereszted el rögtön azt a zablát? Nem addig, míg nem beszélek veled, te tacskó! Egy fiatal úr, egy másik tacskó fogta a Fabricius lovát, magyaros zsinórzatú bekecset viselt, sastollas csalmát, és kard volt az oldalán. A szemei vadul szikráztak. Fabricius soha se látta ezt az arcot, de úrfi volt, a nyilvánvaló volt. Mit akar ön? Kérdi magyarul. Eddig németül folyt a párbeszéd. Meg akarom mondani, hogyha ön talán nemes ember, hát elég tételt ad nekem azért, hogy Görgei alispánt gazembernek nevezte. Azt én nem tűröm. Nem tűri, hát ki ön? Fiatal emberke kevélyen emelte fel dacos fejét. Én Görgei György vagyok. Pszt, vágott közbe gyorsan. Ne mondja ön a nevét olyan hangosan, mert az most veszedelmes lehetne. Ami pedig a dolog velejét illeti, hát én ugyan nem vagyok nemes ember. Lőcsei polgárfia, Fabricius vagyok, de azért összemérhetjük a kardunkat, ha úgy tetszik. Hol kívánja, hogy legyek? A csalitosban a város kertje mögött reggel. Hány órakor? 7 órakor. Ott leszek. És ezzel fövegét megbillentve tovább lépdelt. De nem mehetett messzire, valóságos ostromló tábor állta útját a megyeháznál. Pereát görgei kiáltások reszkettették meg a levegőt, recsegve hullottak alá apró törmelékben az ablakok üvegtáblái. Grotkovszki bezáratta a kaput, de közben két kölyök ágyút úgynevezett Hakent vitetett fel az erkélyre, és azokat ijesztésül a tömegre irányítá. Baltazár páncélban rostélyos sisakkal jelent meg a két könnyű ágyú mellett. Aki lármázni és rendetlenkedni akar, az menjen haza, kiáltál-e, mert különben baj lesz. Az okozott kárt fizeti a város. Pereát Görgei! Görgei alispán úr most nincs itt, kiáltál-e Baltazár, mert ha ő itt volna azóta, már ti nem volnátok itt. Hatalmas kőzápor volt a válasz alulról, de nevette azt Baltazár a páncélban, melyet a megyei fegyvertárból hozott ki erre a célra. Ugyanakkor a városház erkélyén is megjelent az őszhajú, Mosztel Ambrus szenátor a legöregebb tanácsnok. Két fáklyás által megvilágítva hosszú fehér haja kísértetiesen lobogott a szélben. Olyannak tűnt fel, mintha a Barbarossa jött volna elő, kit veszedelmek idején vár a németség, csak hogy a veres szakála megőszült már, és még nem nőtt meg akkorára, mint a legenda előszabja. Mint hogy a csengettyű el volt valahol csukva a bíró fiókjában, egy üres poharat hozott ki, és az áldomásoknál divatos száz szokás szerint megcsendíti azt a hozzávert penicillusával. Nem volt az különb hang a zajhoz mérve, mint zsinagógában a szúnyog döngés, mégis lett eredménye. Az öreg Mosztel akar beszélni. Csönd legyen, hallgassuk meg az öreg Mosztelt. Templomi csönd támadt, csak a szélkakas csikorgott a városház tornyán. Az öreg megszólalt, bágyat, gyenge hangon, mely a fogai hiánya miatt szétfolyt volna még a szobában is, de egyik a másiknak továbbadta, s ha jól nem értette, saját kénye szerint egészítette ki. Gyermekeim, oszoljatok szét békességben. Igaz, úgy hallatszik, városunkon sérelem esett, de még nem tudjuk mekkora és milyen körülmények között. Ha történt valami, bízzátok annak megtorlását ránk öregekre. Lőcseváros szenátorai meg tudják őrizni a város méltóságát, meghiggyétek. Azért hát mordizomatta teremtette. Ne csináljatok azért, mert egy baj van, méghozzá egy másikat, hanem menjetek Isten hírével házaitokba, és énekeljetek inkább zsoltárokat, mert ha szét nem mentek, és még tovább is itt lábatlankodtok, Isten engem úgy segíjen, én megyek le közétek ezzel a nádpálcával, és akit én ezzel megütök, azon rajta lesz nem csak az ütés, hanem a szégyen is. Jó éjszakát, gyerekek! Csak egy szuverén beszélhet ilyen fensőséggel, mint az öreg Mosztel, aki ezzel nyugodtan megfordult, és Rebene Gesta a tanácsterembe vonult vissza, mert az egyáltalán eszébe se jutott, hogy az ő szavának foganatja ne lenne, amint hogy a rakoncátlan tömeg valóban szó nélkül szilledezni kezdett, mintha elsöpörnék onnan. A tanácsteremben majd mindegyütt voltak a szenátorok, még a podagrás lábú Bibera Antal is felkocogott két mankón. Mint hogy a terem nem volt befűtve, le se vették prémes csurapéjikat, és le se ültek. Fels alá járva sopánkodtak, nagy fejcsóválásokkal az eset fölött türelmetlenül, míg a terem átmelegszik, s míg hiteles híreket hallanak. Egy hajdútól, ki kívül a kályhák begyújtásával foglalkozott, a fiatal Fabricius üzent be, hogy az esemény színhelyéről jön. Szabad-e a szenátorok termébe bejönnie? Hogyne-hogyne, kiálták egyszerre négyen is, s a türelmetlen Hulik István elejbe szaladt, de Mosztel visszaintette. Egy szenátornak, mondá méltósággal, soha se szabad se megijedni, se csodálkozni, se türelmetlenkedni. A világ foroghat, mehet úgy, mint neki tetszik, de a szenátor csak annyira mozdul, amennyire illik. Azért tehát maradjon vesztek, Hulik uram. Az a fiatal ember bejöhet anélkül is, hogy elejbe szaladna, és az ölében hozná be. Fabricius megjelent, és elbeszélte részletesen a látottakat. Némán hallgatták a patríciusok, csak az arcuk lett egyre fehérebb, amennyire a gyérvilágítású fagygyúgyertyák fényénél ki lehetett venni. Ilyen csapás, sopánkodott Pálfalvi Mihály. Nem hiába álmodtam én az éjjel, mintha a városház helyén mocsár lett volna, és én rákokat fogdostam volna benne. Bibera idegesen csapott mankójával az asztalra. Én magam ölöm meg azt az embert, ha más nem vállalkozik rá. Ne ragadtassa magát könnyelmű nyilatkozatokra, utasítá rendre, Mosztel uram, kivált idegen fülek előtt, majd Fabricius felé fordult. Most már elmehetsz, édesöcsém. Igen, helyesen cselekedtél, hogy jelentetted a látottakat. Kegyelmet pedig, Pálfalvi uram, szintén jól tenni, ha elejbe menne a holttestnek, és elrendelni, hogy idehozzák. Ide? Minek pattant fel Kripéi János, hiszen itt tanácsülés lesz. Éppen azért, presente cadavere, a holttest jelenlétében tartjuk meg a mai tanácsülést. A karzatokat ki kell nyitni. A tanácsülések nem nyilvánosak, ellenkezett Hulik uram. Rendes esetben, tette hozzá az aggasztján, ki fiatalos eréllyel ragadta magához a hatalom gyeplőit. De ez rendkívüli eset. Mikor a lőcsei bírót agyonlövik, akkor minden lőcsei embernek halottja van, és a maga halottjához mindenki beengedendő. A szenátorok a fejeikkel bólingattak, de hiszen tudja, Mosztel uram, a maga leckéjét. A karzatokat tehát kinyitották, aminek a híre, mint a futó tűz terjedt el az utcán. Lett is ebből olyan nagy tülekedés, hogy a hajduk sehogy sem bírták a rendet fenntartani. Boldog s boldogtalan betódult. Maux Donát szenátor uram, akit most gyanakodó szemmel néztek a többi társai, mint hogy a tanácsban ő volt az egyedüli nemes ember, és valószínűleg odahúz titokban szíve a megyeházhoz, hogy magát némileg kimossa a gyanú alól, kiment. Azt a parancsot adta a hajduknak, hogy viselős asszonyokat és nemes embereket ne bocsássanak fel a karzatra. Ami ugyan fölösleges intézkedés volt, mert már akkor többen voltak fenn, mint amennyien befértek, úgy ülvén egymás hátán, mint a méhek. Bibera, a közelkölcsök javításával foglalkozó szenátor, összeráncolt a homlokát arra a látványra, hogyan gyömöszöltetnek össze vegyesen asszonyi és férfi testek, mint a fügék. Mi bizonyára bűnös gondolatokat ébreszt a lakosságban, és lerombolja a mi szemérmet. Ő furfangos tatútumokban egy fél életen át belenevelt a tömegbe. Valóban hajmeresztő látványt nyújtott, milyen helyzetbe jutottak a többnyire alsóbb osztályból való szegény menyecskék és leányzók, ha ugyan érdemesek a sajnálatra, a nagy tolongásban ide-oda löketve, útszólván a férfiak ölében, vagy azoknak a térdén kuporognak, és még csak megszólni se lehet őket, mert ha ki akarnának, menni se tehetnék, nem bár talán nem is szívesen tennék meg. Mosztel apó intézkedése valóban meggondolatlanság volt. Rontja nem csak a népet, de az alkalomhoz kívántató komolyságot is, mert minduntalan felhangzik egy-egy fölsziszenés vagy női sikítás, jeléül annak, hogy a sok istentelen férfi csupa dévajságból olyan helyütt is megcsipkedi őket, ahol az illedelem nagy hátrányára esik, ha nem vesszük is számba, hogy olyan megcsípkedés sincsen kizárva a világ romlottságában, amelyet semmi fölsziszenés sem kísér. A tanácsurak nem győzték figyelmeztetni és féken tartani a karzatot. Csend legyen! Nem szigyelik magukat ilyenkor nevet gérezni? Aki valamely kihágást elkövet, két napra áristomba tétetik. Ezzel csak ugyan elértek némi csöndet, de még jobban azzal, hogy odalent is történni kezdett valami. Egyelőre csak a Villikus jött be, de milyen hamar kijózanodott őkelme, és lehúzta a tanácskozó asztalról a ráborított zöld posztót, aztán kivitte magával. Kisvártatva berohant, Pálfalvi szenátor s lihegve mondá, megérkeztek. Majd a két ajtón álló őr széttárta a szárnyas ajtókat, mire hűvös dermesztő áram csapott be kívülről, és a Mahomet termetű nustkorb lépett be az ajtón. Nagy vadász csizmában, csatakosan, vértől nedves ruhában. Utána trükksebestjén, Gosznovicser Dávid és Brünek Máté következtek, mindnek piros a hidegtől kimart képe volt, melyek nagy ellentétet képeztek itthoni társaik sápatorcáival. Minden szem az ajtóra volt szegezve. Nehéz léptek, csoszogása hangzott az ajtó előtt. Bezzeg, elcsöndesült a karzat is. A légy zirrenését is meg lehetett volna hallani. Borzongás futott végig a hátgerinceken, mikor négy hajdú egy saragján behozta a bírót, az imént kivitt zöld posztóval letakarva. Csak a fejéből látszott egy darabka. Ide tegyétek, rendelkezett Mosztel uram az elnöki szék mögött, elhelyezett kisebb asztalra mutatva. A hajduk oda tették a halottat. Elmehettek. Némán dermedten néztek oda a tanácstagok, gyöngébb idegzetűek elfordították a fejüket. A széláram, melyet a nyitott ajtó okozott, eloltott vagy két gyertyát. Trükksebestjén sietett újra meggyújtani. Kínos csend állott be. Csak a karzaton indult meg halkmorajban a beszélgetés, hogy milyen derék ember volt a megboldogult. Milyen jól járt a felesége, aki még a nyáron meghalt. Vajon gyereke maradt-e utána? Mosztel Ambrus uram odajárult most a halotthoz, leemelte róla a leplet, egy pillanatig reánézett, aztán újra betakarta, s a hosszú zöld asztalhoz lépve beült egyenesen az elnöki székbe, intvén a többieknek, hogy foglalják el helyeiket, mire csendesen beleigazíták magukat a gót stílű székekbe. Legalúra jutott trükksebestjén, maga elé tolta az irdatlan nagyságú fa tintatartót és a többi írószereket. Eleinte egy fehér lúttolhoz nyúl, de aztán, mintha meggondolta volna, lecsapta azt és megkereste a legfeketébbet. Az öreg Mosztel felkelt most, s megvárván, míg Gosznovicser Dávid kikrákogja magát, ekképpen kezdé reszketek hangon. Bölcsés körültekintő uraim, Lőcseváros nemzetes tanácsa, teljes számmal gyűltünk itt össze ebben az órában, de csak testileg teljesen, mert bíró uram lelke, amely lélek táplálta, mindnyájunk lelkét immár az égbe szállott. Egy szerencsétlen esemény következtében. Ne cifrázz, a kegyelmed, vágott közbe az örök ellenzéki Brünek Máté. Mondja meg magyarán, hogy meggyilkolták. Hogy én mit mondok, az az én dolgom, és amit én innen mondok, annak olyannak kell lennie, mint a Biblia. És olyan is, tette hozzá méltóság teljes önérzettel. Én csak azt látom eddig hivatalosan, hogy a lőcsei bíró jelen van, de a lelke nincs jelen. Minél fogva, mint a legöregebb tanácsnok, helyette én nyitom meg törvényeink szerint a mai ülést. Hogy miként fosztatott meg lelkétől e tisztes gyülekezet feje, ezt, mint szemtanú, Nuskorb András tanácsnok uram van hivatva elmondani. Kinek is átadom a szót. Halljuk, halljuk! Nuskorb fölemelkedett, s minden részleteiben megvilágítá a szerencsétlen esetet. Onnan indulva el, hogy már karácsony előtt is némely torzsalkodás volt észlelhető a város és a vármegye feje között. Igaz ugyan, hogy künn a vadász területen a bíró lőtt rá az alispán kutyájára, tehát ő kezdte. De ez lehetett elhirtelenkedés, ügyetlenség is, Talán a nyúlra akart lőni, amelyet a kutya már-már elért. Hát aztán, szólt közben Maugstonát uram. Mi csak azt vettük észre, hogy kevéssel ezután egy jajkiáltással bíró uram is összeesett. Ösztönszerűleg odafutottunk, anélkül, hogy az alispán lövéséről tudomásunk lett volna. Azt csak egy-két pillanattal később értünk rá konstatálni, hogy ő lőtt. Valaki közülünk még hangoztatta is, hogy menjünk utána, és lőjük agyon. Az lett volna a legokosabb, vélte Bibera Antal. Most legalább már kvittek lennénk a vármegyével. Nus Korba fejét rázta. Sem nem lennénk kvittek, sem nem lett volna a legokosabb. Kvittek azért nem lennénk, mert ha az alispánt lelőjük, ezzel csak egy ellenségeskedést nyitunk meg a város és a megye között. Amennyinél most kevesebb van, lévén ezúttal csupán a város elkeseredve. Legokosabb pedig azért nem lett volna, mert egy jogtalan gonosz tettet, másik jogtalan tettel viszonozni sohasem okos dolog, azon felül jogos lett volna in flagranti dolgot bele Pálfalvi Mihály, mire helyeslő moraj zúgott fel a hivatalos asztal körül, amely átragadta karzatra is. Azon felül folytatá Nus Korb zavartalanul, a puskáink pusztán seréttel voltak megtöltve, s míg mi azokba gulyót teszünk, Görgely az alatt messze túljárt volna a lőtávolon. Dörmögte Bibera, levetvén róka prémes csurapéját, mert már meleg kezdett lenni a teremben. Ez már ok? Ezt mondta volna kegyelmed a legelőbb. Kosznovicer Dávid uramat görcsös köhögés fogta el. A vér mind arcába tolult, mind a mellett integetett a kezével, hogy ő akar megszólalni. De ez nem történhetett meg előbb, csak miután trükksebestjén hátba ütögette egy kicsit a göthös tanácsurat. Nekem nem az a kifogásom, nemzetes tanács, Nus Korb uram, szenátor társunk ellen, hogy egy ember életet a Görgeyét megkímélte, mert Lőcse városa még elég erős arra, hogy akivel akar, elbánjon. Ha még olyan hatalmas lenne is, hogy a felhőket érné a feje, de arra már nem elég Lőcse városa, de semmi földi hatalom se, hogy egy embert, akinek könnyelműségből hagyják a vérét elfolyni, hogy egy életet, mely nem kíméltetett meg a kellő pillanatban, visszaadhasson. Nyugtalan mozgás, fészkelődés keletkezett a tanács asztal körül. A szenátorok összenéztek, csodálkozva, hogy mi akar ez lenni. Csak úgy septiben beszéltem a hajtók közül némelyekkel, kiket a kocsinkra fölvettünk. Folytatá Gosznovicer. Az idő rövidséges, ezeknek az embereknek az együgyűsége lehetetlenné tett, hogy alapos tájékozódást szerezhessek. De annyi már világosan áll előttem, hogy egy hajmeresztő és minden esetre keresztényietlen, az ember érzéseket megbecstelenítő eljárás történt a sebesült bíró irányában. Amennyiben ahelyett, hogy a sebeit bekötözték és a vérzést elállították volna az arra hivatottak, fölkapták, úgymond, nem tudom igaz-e, és szaladgáltak vele, mint az őrültek, míg csak ki nem folyatták minden vérét, vagyis szándékosan meg nem ölték. Erre megint rájött a köhögés Gosznovicerre, de most már hagyta trükksebestjén, csak hadd fújjon meg. A szenátorok megdöbbenve ültek az asztalnál. A kiröpített vád új volt, és megfoghatatlan. A helyzet kínos. A karzat felül morajló zúgás hallatszott, mint mikor vihar süvít a búzák fölött. Nem értem ezt a dolgot, zavarta meg a kínos hallgatást az elnöklő aggastyán, szép kék szemeit Nus Korb felé fordítva, ki nyugodtan egykedvű arccal ült székében. Én értem a rókát, vágott közben jelentős tekintette Bűnek. Ki így közelebb jut a szőlőfürdhöz. Mit szól ehhez, Nus Korb uram? Kérdé Mosztel. Világosítson fel bennünket. Bevárom, míg kiköhögi magát, felelte Nuskorb egyszerűen. Hát, ha még van valami megjegyzése. Igaz vagy nem igaz? Ez a kérdés, pattogott Maugston át, öklével az asztalra ütve. Ez volt az első ingerült mozdulat. Ez szabadította fel a féken tartott indulatokat, mint ahogy az első szikra gyújtja fel a felhalmozott puskaport. Zagyval árma támadt, mindenki beszélni kezdett, 10-20 kéz hadonászott, mintha láthatatlan cséplőkkel ütögetnének valamit. Egy-egy értelmes kifakadás is kikicsendült a babiloni zajból. Hisz ez formális gyilkosság. De halljuk hát körülményesen. Ho-ho, szép dolgok kezdenek kisülni. Ez alatt az asztmás gosztmavicer egyet-kettőt lélegzett, szaporán, mint a harcsa, ha ismét vízbe teszik. Arca visszanyerte eredeti színét, kidüllett szemei, helyreigazodtak, és így szólt fölemelt hangon. Én a felelősséget Nuskorb András uramra hárítom, mint aki egyedül volt jelen a tanácsból. Trükksebestyén is ott volt, jegyezte meg egy hang. Trükksebestyén sápat volt, mint a halott. Behúzta fejét a vállapockái közé, és dideregve panaszkodott, hogy láza van, sőt, már odakünn is beteg volt. Neki hagyjanak békét, ő megy is, azt mondja, haza lefeküdni.